Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
Június 1-én elkezdte működését az Európai Ügyészség. Bár Magyarország nem tagja a szervezetnek, a luxemburgiak az itthoni hatóságokkal is kapcsolatban vannak. Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy jogosultságaik megőrzése véget, azoknak az EU-s állampolgároknak is kérvényezniük kell június 30-áig a letelepedési státuszt, akik már hosszú évek óta Nagy-Britániában élnek. Gálik Zoltánnal, a budapesti Corvinus Egyetem docensével beszélgettem.
Hogy áll a Brexit megállapodás az Európai Unióval?
A Brexit megállapodás ugye megszületett, legalábbis ami a kereskedelmi tevékenységet illeti, ennek a végrehajtásáról mennek továbbra is a tárgyalások. Az Európai Parlament ugye elfogadta ezt. Vannak különböző fázisok, amikről még dönteni kell, hiszen a szolgáltatásoknak az áramlása még egyáltalán nincs lezárva, ezről még mindig mennek a megállapodások, és úgy néz ki, hogy azért sikerül előbb-utóbb ezt tető alá hozni az elkövetkezendő hónapokban, viszont egy csomó olyan mérföldkőt még nem hajtottunk végre, ami majd a júniusban, illetve jövőre fog bekövetkezni. Itt például az északír megállapodás hatálya első részeket, ugye továbbra is kérdés, hogy milyen szigorúan és hogyan fogja betartani az Egyesült Királyság. A vámokra vonatkozó megállapodásnak pedig az Egyesült Királyságra vonatkozó részét úgy néz ki, hogy csak jövő évben fogja elkezdeni alkalmazni az Egyesült Királyság. És egy utolsó, ugye júniusban fog lejárni az a határidő, ami az európai polgároknak az úgynevezett letelepedési státuszát még biztosítja, és hát kérdés az, hogy utána milyen formában fog majd a bevándorlási törvény esetleg tovább szigorodni.
Ez egyébként mennyire változtathatja meg az ott élő magyarok számát, hogyha minden igaz, akkor most 150 ezeren vannak hivatalosan magyarok ott kint az Egyesült Királyságban.
Ugye a megállapodás az rendezte, nem ez a kereskedelmi, hanem még a korábban kötött kilépési megállapodás rendezte a státuszát az ott élőknek, viszont a jövőben mindenképpen meg fog nehezedni azoknak az elhelyezkedése, vagy azoknak a kimenetele, akik az Egyesült Királyságban letelepedni szeretnének. Vízumhoz van kötve, ugye ahhoz, hogy valaki munkát vállaljon, vízumot kell majd váltania, és hát ugye az elmúlt hónapokban egyre több hír érkezett arról, hogy a határon is nagyon kell figyelni, hogy akárcsak turistaként érkezik az ember, mindenképpen meglegyen a megfelelő papírja és a megfelelő szállása ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban akár rövidebb időre is vállaljon valamiféle tevékenységet, illetve akár kimenjen és ott turistaként legyen.
Gálik Zoltánt, a budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Több oldalról is zajlanak egyeztetések egy új jobboldali szuperfrakció európai parlamenti alakításáról. Miközben Matteo Salvini vasárnap Portugáliában vázolta fel elképzeléseit, pénteken Varsóban a lengyel kormánypártot is magában foglaló európai konzervatívok és reformerek tanácskoztak ugyanerről. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az Olaszországi Liga főtitkára szerint ezt a szövetséget az Identitás és Demokrácia, az Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint Orbán Viktorral együtt az Európai Néppárt alkotná. Nyilatkozatában a politikus a migráció és a család témakörét nevezte fontos európai témának. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője azt mondta, a magyar kormányfő mindig is lehetségesnek tartotta az együttműködést a CDU és az Európai Néppárttal. Ez a Fidesz néppárti frakcióból való kilépése után sem változott, tette hozzá.
Azt a politikát tűzte az zászlajára Orbán Viktor, hogy az európai politikai palettán egy jobboldali többség jön létre, és szakítson az Európai Néppárt azzal a mostani stratégiájával, hogy az európai baloldalnak a kiegészítéseként az európai baloldal dominanciáját elfogadva politizál. Tehát Salvini nem újdonságot jelentett, hanem Salvini ezt az Orbán, Salvini és Morawiecki találkozón is megfogalmazott stratégiát képviseli jelenleg is.
A Nézőpont Intézet vezetője szerint még sok vitás kérdésnek kell eldőlnie, de a nemzetek Európájának gondolata és a konzervatív keresztény értékek védelme közös célja a három politikai erőnek.
Viszont a következő egy évben még sok mindent ki kell várni. Olasz belpolitika is alakulhat még sok irányba. Itt is el kell dönteni, hogy a olasz testvérek jobboldali párt vagy a Salvini féle politikai erő a Liga lesz-e a befolyásosabb, egyre inkább fejfej mellett állnak, illetve talán még nagyon fontos kérdés lesz a francia elnökválasztás, hogy Marine Le Pennek hogyan alakul utána a jövője, hiszen ő abban a politikai erőben, amit Salvini vezet, az identitás politikai szövetség az európai politikai palettán belül meghatározó szereplő.
Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemző Központ projektigazgatója szerint a pártcsaládok közötti konfliktusok miatt is kétséges egy az Európai Unión belüli jobboldali pártcsaládokat összefogó szövetség létrejötte.
Mind a két szereplő része már egy pártszövetségnek, és ebben eléggé be vannak ágyazva, tehát nem olyan könnyű ezeket felrúgni és létrehozni egy újat. A Liga sem egységes abban a tekintetben, hogy ha mozdul is valamerre, és adott esetben kilép ebből a pártszövetségből, akkor az adott esetben milyen irányban történjen. Tehát vannak erős hangok a párton belül, hogy tulajdonképpen a néppártba kellene átlépni.
Az Európai Parlament házszabálya szerint a közös pártcsoport alakításhoz elvárás egy minimális közös érték és programhirdetés is.
Az Európai Unió 2000 és 2019 között összességében a világ mérsékelten terrorfenyegetett térségei közé tartozott. A világ régiói közül a közösség területén volt a legmagasabb, a sikertelen merényletek aránya, és meglepően alacsony volt az áldozatokkal járó támadások száma, illetve az összes merénylethez viszonyított aránya is. Varga Mónika kérdezte Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját.
Gyakorlatilag az az elemzés, amit én készítettem, az a Global Terrorism Database adatai alapján próbálja meg feltérképezni ennek a 20 évnek a terrorfenyegetettségét, és az adatok alapján állapítottam meg azt, hogy összességében a világ mérsékelten terrorfenyegetett térségei közé tartozott az Európai Unió, de rögtön hozzá kell tenni azt is, hogy mivel a világ régió közül az unió területén volt a legmagasabb a sikertelen merényletek aránya, és meglepően alacsony volt az áldozatokkal járó támadások aránya is, ezeket mind-mind figyelembe kell venni akkor, amikor a tényleges terrorfenyegetettséget nézzük egy-egy térség esetében.
Akkor ezért lehet az a benyomásunk, hogy valójában ennél jóval magasabb a terrorfenyegetettség, és hogyha mondjuk csak az elmúlt évek merényleteire próbálunk visszaemlékezni, Párizsban a Bataclan ellen, vagy Nizza, vagy Brüsszel, valahogy nem ez az érzésünk, hogy alacsony a terrorfenyegetettség.
Valóban, mert alapvetően azt lehet mondani, hogy az európai közvélemény és benne a magyar közvélemény terrorizmus percepcióját és terrorfenyegetettségi percepcióját is döntően a nagy halálos áldozattal járó, vagy sok halálos áldozattal járó nagy média figyelmet kiváltó és nagy félelemkeltő hatású úgynevezett stratégiai merényletek szabják meg. Tehát ezekkel kapcsolatban azonban azt kell látnunk, hogy ezek 5 évre koncentrálódtak az elmúlt 20 évben, 2004-2005-re, illetve 15 és 17 közé. Ezekben az években tény, hogy megemelkedett a terrorfenyegetettség az Európai Unióban, de azt is rögtön hozzá kell tenni, hogy a stratégiai terrortámadások csupán 5 tagállamot érintettek, ugye Franciaországot, Spanyolországot, Nagy-Britániát, Németországot és Belgiumot. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezek a stratégiai terrortámadások, amiből egyébként meglepően kevés volt, 11 darab összesen. Ehhez képest, ha számításba vesszük azt, hogy az összes terrorcselekmény az Európai Unióban 3000 fölötti volt, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a 11 merénylet szabja meg a mi terrorizmus percepciónkat és a terrorfenyegetettségünket.
Ez is volt ezeknek a támadásoknak a célja, hogy befolyásolja a szubjektív biztonságérzetünket?
Azt gondolom, hogy a terrorizmusnak általában ez a célja. Ezek a merényletek, ezek többnyire azért valósulnak meg, hogy az európai félelemérzetet és a társadalom félelemérzetét befolyásolják.
Ha erre a 11 stratégiai támadásra én jól emlékszem vissza, ezek iszlamista merényletek voltak. Mi a helyzet a többivel? Mert valahogy ezzel kapcsolatban is az az érzetünk, hogy a terrortámadások Európában iszlamista merényletek, ezt is ezen a 11 támadáson keresztül akkor felnagyítva látjuk.
Igen, mivel ezek a terrortámadások, tehát az iszlamista terrortámadások nagyjából a halálos áldozatok és a sebesült áldozatok háromnegyedét, tehát 75 százalék körüli arányát tették ki, óhatatlanul az európai közvélemény számára egyébként az iszlamista terrorizmus az, ami a legfélelmetesebb és ami leginkább meghatározza a mi terrorizmus percepciónkat. De azt is rögtön hozzá kell tenni, hogy ezek aránya rendkívül alacsony, hiszen egyébként a legtöbb merényletet alapvetően nem iszlamisták követik el Európában, hanem vagy úgynevezett ismeretlen, tehát terror szervezethez nem köthető személyek, vagy kis csoportok. Ezek kimondottan olyan terror támadások, amelyek kerülni akarják az áldozatok számának növelését, illetve nem az emberi élet kioltására törekszenek. Ezzel szemben az iszlamista terrorizmus Európában egyértelműen az áldozat szám fokozására és a minél nagyobb áldozat szám elérésére törekszik.
Tálas Pétert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Június 1-jével megkezdte működését az Európai Ügyészség. A 27 tagállamból 22 vesz részt benne, de hamarosan újabb csatlakozó is lesz. Magyarország nem akarta luxemburgi székhellyel rendelkező szervezet része lenni. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem.
Az Európai Ügyészség az első ilyen gyakorlatilag intézmény az Európai Unióban, ami kifejezetten az Európai Uniós költségvetés kárára elkövetett csalásoknak a felkövetőit próbálja ugye fülön csípni, nyakon csípni. Az a különbség, ugye ez imán felvetődik a csalás elleni hivatalhoz képest, az OLAF-hoz képest, hogy az Európai Ügyészség az általában ugye határokon átnyúló ügyekben fog majd nyomozni, és az OLAF-tól eltérően nem csak abban merül ki a feladata, hogy kinyomoz dolgokat, aztán átadja az érintett ország ügyészségének, válthatóságának, hanem lehetősége van arra is, hogy nyomozzon, de náló nyomozati jogkörökkel rendelkezik bizonyos ügyekben, és vádat is tud emelni. Tehát vádat lesz képes emelni majd, például azon mondjuk spanyol, német vagy portugál elkövetőkkel szemben, akik vagy cégekkel szemben, akik az Európai Uniós költségvetés vizsmáják.
Tehát kizárólag az Európai Uniós pénzekkel összefüggésben van hatásköre ennek a szervezetnek, mással szemben nem, tehát más bűnügyek, illetve egyéb cselekmények ügyében nincs fennhatósága?
Nincs. Ugye az továbbra is tagállami szuverenitás tárgya, tehát a tagállami hatáskörben van természetesen. Itt is egyébként bizonyos korlátok vannak, bizonyos küszöbértékek vannak, amelyek tulajdonképpen az Európai Ügyészségnek a fellépését kiváltják. Arra gondolok például, hogy 10 000, tehát az a küszöbb érték, az a határ, az értékhatár, az 10 000 eurós érték, ami fölött az Európai Ügyészségnek a hatáskörbe fog tartozni a visszaélésük a csalásoknak a kinyomozása és az esetleges vádemelés, és például a nagyon elterjedt, amire kifejezetten jó lehet majd az EPO bűncselekmény, ami a körhinta csalás, áfa csalásokról van szó, amikor ugye több országon keresztül folyatják. Gyakorlatilag az árut anélkül megmozdulna és nem fizetnek utána áfát. Ez például 1 000 000 euró határérték felett lesz majd az Európai Ügyészségnek a hatásköre. Azt lehet látni, hogy valóban ez egy radikális olyan új újítás, és azt a logikát követi.
Hát olyannyira radikális újítás, hogy az Európai Unió történetében, ha minden igaz, akkor még nem is volt ilyen típusú vádhatóság, nem?
Nem, így van. Ez egy nagy ugrás, hogy tetszik valahol az integrációban. De azt a logikát követi, és azt a felismerést, hogy miközben ugye a kifizetések az európai adófizető pénzéből történnek Európai Unió szerte, tulajdonképpen ezeknek az ellenőrzése az nemzetállami szinten történik. Ha megnézzük, ugye, hogy az egyes tagállamoknak egyébként továbbra is külön fog állni természetesen, mennyire más a büntető törvénykönyvük. Például ugye a Kövesi Laura, aki ugye ennek a szervezetnek az élén áll, azt a példát hozta fel, hogy vannak olyan bűncselekmények, amelyek egyes országokban összesen évente 5-7 esetben történik egyáltalán, jutnak el vádemelésig, vagy egyáltalán nyomozásig, miközben más országokban több százat is nyilvántartanak. És ez nem csak azzal függ össze egyébként, hogy egyben se többet követnek el, hanem azért, mert az adott országban másképpen ítélik meg ezeknek a bűncselekményeknek a súlyát. Tehát az Európai Unió ilyen szempontból az Európai Ügyészségnek lesz egy ilyen feladata is, hogy megpróbálja azért valamilyen vagy egységes szemléletet kialakítani, hiszen ha fönnmarad az a diszkrepancia egyes tagállamok gyakorlatában, bűnözési gyakorlatában, az is jelenti, hogy a bűnözők nagyon jól fogják tudni, hogy érdemes ezt a bűncselekményt elkövetni egyik országban, a másikat pedig B országban, hiszen kevesebb a kockázata annak, hogy ebből súlyos büntetés lesz.
Ugye Magyarország nem csatlakozott az Európai Ügyészség rendszeréhez. Mely országok a tagjai? A 27-ből hány tagállam csatlakozott?
Igen, 22 tagállam csatlakozott. Pillanatnyilag 5 kimaradó van köztük, Magyarország és Lengyelország is, illetve Dánia és Írország, amelyiknek egyébként van úgynevezett kimaradási lehetőségük ebből az együttműködési formából, és Svédország még az, amelyik nem csatlakozott. Azt mondta Vera Jourová, aki ugye az Európai Bizottság alelnöke és ezekért a kérdéseket felel többek között, hogy a 23. ország is valószínűleg heteken belül csatlakozni fog. Nem említett nevet, de azt hiszem, hogy Svédországról lehet szó. Tehát hamarosan, ha minden igaz, akkor 23-an lesznek a 27-ből.
Milyen kapcsolatban állnak a helyi ügyészségek, vagy van-e kapcsolat a helyi ügyészségek, illetve az Európai Ügyészség között?
Ja, azt nagyon fontos kijelenteni, hogy az Európai Ügyészség független végzi majd munkáját, és ez a függetlenség vonatkozik, a statútumában benne van mind az Európai Bizottság, tehát Brüsszeltől, hogy valaki azt mondja, hogy Brüsszelnek egy újabb, hogy is mondjam, egy bunkója született ez az Európai Ügyészséggel, akkor ez természetesen, ha megnézzük az Európai Ügyészségnek a statútumát, akkor ez cáfolható. Tehát Brüsszeltől is, és a tagállamoktól is, ami talán még legalább fontos, a tagállamoknak az adó válthatóságaitól is függetlenül végzi a munkáját. Nem lesz ugyanakkor, nem arról lesz szó, hogy mondjuk elküldenek egy portugál ügyészt majd mondjuk Svédországban, Svédország éppen nem tagja, de mondjuk Olaszországban is fordítva, hanem arról van szó, hogy egy kicsit bonyolult szerkezet, hogy Luxemburgban lesz a központ, az Európai Főügyész. Minden tagállam küld egy főügyész, a résztvevő tagállamok, tehát összesen ugye így lesznek 22-en.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy kik a tagjaik, de akkor ezek szerint meg is válaszoltad, hogy mindegyik résztvevő tagállam küld egy ügyészt ebbe a szervezetbe.
Küld egy ügyészt a Luxemburgban a központi testület, de ezzel nem merül ki még ebben, nem merül ki az Európai Ügyészség. Az Európai Ügyészségnek lesznek személyi és kinyújtott karjai a résztvevő országokban, ez pedig azt jelenti, hogy minden tagállamnak delegálnia kell lehetőség szerint 2 ügyészt, és a 2 ügyész a luxemburgi központú Európai Ügyészség fennhatóság alatt fogja végezni a munkáját az adott országban. Tehát például Romániában majd lesz 2 román ügyész, éppen elő folyik most egy vita a tagállamok között, hiszen 2 tagállam, Finnország és Szlovénia még a mai napig adósanak a 2 ügyésznek a kijelölésével. Látszik ebből is egyébként, hogy nagy az idegesség néhány országban. Azért valljuk be őszintén, nem kis jelentősége van annak, hogy megjelenik egy új elem az igazságszolgáltatásban, és az új elem ráadásul az a tagállamokon a szuverenitásán hatáskörén felül van. Ugye a tagállamok nem tudnak beleszólni, ez a 2 ügyész, amelyik ott tevékenykedni fog, kifejezetten és kizárólag majd Luxemburgnak, az Európai Ügyészségnek tartozik majd jelentési kötelezettsége, és függetlenül végezheti majd a munkáját.
A helyi nyomozóhatóságokkal egyébként kapcsolatban lesz az Európai Ügyészség? Kérdezem ezt annak kapcsán is, hogy hogyan fognak értesülni egyes esetekről?
Igen, abszolút. Tehát ez szerintem annélkül is tudnák eredményesen végezni a munkájukat, elszigetelten, egyszerűen abból nem lesz semmi. Tehát nagyon szoros kapcsolatot kell kialakítaniuk. Ez adott az Európai Ügyészséghez csatlakozott országok körében ez egy adottság, tehát ez benne van a jogszabályban, és ez működik. Másfelől viszont, és az érdekes elem lehet számunkra is, az EPO, ugye így rövidítéssel EPO az Európai Ügyészség, azokban, abban annak az 5 országban is azért lesz, az is lesz köze tulajdonképpen, még hogy nem is lesz fennhatósága, nincs hatásköre, de nem lesz áthatásköröket a nemzeti hatóságoktól, de azon az 5 országgal is együttműködést alakít ki, annak érdekében, hogyha azoknak az országoknak mondjuk az állampolgárai elkövetnek bűncselekményeket az Európai Uniós költségvetésre vonatkozóan csalásokat, visszaéléseket, vagy pedig cégei, akkor ezeket a személyeket és cégeket is után tudjon menni majd az Európai Ügyészség, függetlenül attól, hogy ez Magyarországon, Lengyelországon, vagy Lengyelországban, vagy pedig Dániában fordul elő. Tehát igen, ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy valóban az Európai Ügyészségnek kiterjedt hálózata lesz, kitett hálózata fog támaszkodni. Nyilván ez egy új intézmény, ezért időben telik majd, mire majd egyáltalán felpörög arra az utazó sebességre, amire szükség lesz. És csak annyit tudok mondani, hogy a Kodruta Kövesi Laura, aki ugye az Európai Főügyész mondta, hogy körülbelül a 3000 ügyre számítanak. 3000 ügy egy viszonylag kis létszámú testület számára azért egy nagy falatnak tűnik.
Térjünk vissza az elejére, a beszélgetés elejére. Ugye elmondtad már, hogy miért hozták létre ezt az ügyészséget, ezt a szervezetet. Miért teszem föl újra a kérdést? Tehát az uniós forrásokkal való visszaélés, az okoz-e károkat az Európai Unió számára?
Igen, ugye, ha megnézzük az elmúlt időszak történéseit, akkor kifejezetten szignifikánsan látható az, hogy az Európai Unió számára az ellenőrzés, tehát a pénzek felhasználása, a rendelkezésre felhasználásának az ellenőrzése központi kérdésé vált. Ez központi kérdésé vált, és nem csak ezen a területen egyébként. Arról van szó, hogy a tagállamok a bevételeikre nagyon figyelnek. Látjuk, hogy adó területen is mennyi az adóelkerülés ellen, vagy az agresszív adótervezéssel is milyen lépéseket tesz az Európai Unió. Magyarán igen, az Európai Unió szigorúbban számon kéri tulajdonképpen a pénzeknek az elköltését. Van egy ilyen tendencia, egy ilyen elvárás.
De van kimutatás arra vonatkozóan, hogy mekkora kárt okoztak konkrétan, nominálisan? Számszerűen?
Igen, ugye van, igen, tehát az Európai Uniós költségvetésből 2019-es az utolsó adat, 460 millió euróra becsülik azt az összeget, amit tulajdonképpen elcsaltak az Európai Uniós költségvetésből. Ugye ez egy hozzávetőleges, egy becsülés csak, és azért azt is látni kell, hogy sokszor itt arról van szó, hogy szervezett bűnözés áll a dolgok mögött. Tehát 460 millióról, majd 500 millió euróról van szó évente. Lehet, hogy valójában egyébként az Európai Ügyészség tevékenységének következtében még több dologra fog derülni, hiszen alapvetően azokat az információkat tudjuk, amik megjelentek az OLAF-on keresztül, a csalási elleni hivatalon keresztül, tevékenységén keresztül, vagy a tagállamoknak a hatóságain keresztül, vagy pedig az Európolon keresztül is.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!